Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Mennyire kedvelt ingatlanpiaci szegmens a sorházi lakásoké? Mennyire nehéz őket eladni, és miért ritkák a sorházi építkezések manapság? A következő percekben először több más mellett erről is szó lesz, majd a tájépítész beszél munkájáról, bemutatva egy évekkel ezelőtt átadott vidéki kisvárosi közösségi tér koncepcióját. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlan piac?
És a vonalban van Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója. Szervusz, Frici!
Szia, Laci! Köszöntöm a hallgatókat!
Egy olyan ingatlan típusról szeretnék beszélgetni, amely nekem nagyon tetszett évekkel korábban, a sorházakról. És valahogy azt veszem észre, hogy nem nagyon van a piacon, vagy ami van, az nem feltétlenül a legjobb. Mi a helyzet a sorházakkal? Miért van olyan kevés a piacon?
Igen, jól látod, a sorházaknak a piaca eléggé beszűkült az elmúlt években. Én azt mondom, hogy nagyjából egy olyan 10-15 éve akkor volt mondjuk a csúcs ideje a sorházak építésének, azóta egyre kevesebb sorház épül, ennek több oka is van. Az egyik oka az az, hogy egyre kevesebb az üres telek. A telkek egyre drágábbak, a sorházaknak ugye nagyobb telek igénye van, mint mondjuk egy társasházi lakásnak, és ugye az a helyzet, azt tapasztaljuk, hogy a beruházók elmentek inkább arra, hogy vagy társasházi lakásokat építenek a meglévő telkekre, már adta, hogy ugye az építési szabályzat ezt megengedi, vagy pedig a sokkal vonzóbb, sokkal kellendőbb ikerházak és családi házak irányába mentek el. Az a tapasztalat ugye, hogy a sorházak azok árban nem sokkal tértek el egyébként a családi házaktól vagy az ikerházaktól, azonban összességében mégis az ikerházak és a családi házak vonzóbb konstrukciónak tűntek, ezért az elmúlt években egyre kisebb számban építenek sorházakat.
Persze, hogy tulajdonképpen egy társasházról van szó, ami így elterül. Igen. Egy lehetőleg egy jó hosszú vagy széles telken, és akkor mindegyiknek van saját része, saját hátsó kertje, első kertje. Itt igazából mi tartja vissza a vevőket?
A fő probléma az inkább az, hogy majdnem annyit kérnek érte, mint egy családi házért vagy egy ikerházért, azonban ezekhez a típusokhoz képest jelentős kompromisszumokat kell kötni. Ugye a sorházak azok a főútra vagy bármilyen útra vagy merőlegesen, vagy párhuzamosan helyezkednek el. Szerencsésebb, hogyha párhuzamosan helyezkednek el, mert akkor mindenkinek nyilván saját bejárata van, akkor kevésbé zavarják egymást. De ugye ez nem minden teleknél megoldható, ezért van, ahol merőlegesen helyezkedik el az útra a sorház, és akkor egymáson keresztül kell járni, ami nyilván már egy kompromisszum.
Értem, tehát akkor elsősorban itt a telek is egy probléma, mert hogy most már kevés az ilyen nagyméretű telek. Egyébként ami a piacon van használt, azok mennyire kellendőek, vagy pont azért nincs a piacon, mert egyébként aki ezt annó megvette, az nem akar belőle kiköltözni.
A sorházaknak az a tapasztalatunk, hogy megvan a tipikus vásárlója. Alapvetően azok költöznek sorházba, akik vagy már túl vannak mondjuk a családi házon, tegyük fel mondjuk már idősebbek, és nem tudják esetleg saját maguk ellátni a 600-as, 800-as, vagy akár még nagyobb telket, és nem szeretnének lemondani ugye a telekről, de már nem kell nekik ilyen nagy. Ők elfogadhatónak tartanak egy sorházat, vagy esetleg mondjuk azok a fiatalok, akik eddig társasházban laktak, szeretnének családi ház jellegűbe költözni. Nyilván nem akarják még vállalni azt a nagy munkát, ami egy nagyobb telekkel jár, ezért megelégszenek egy 100, 200, maximum 300 négyzetméteres telekkel, ők választják általában a sorházat.
És egyébként melyek azok a települések vagy kerületek, ahol nagyobb számban találhatók még akár használtan, vagy akár újonnan is ilyen típusú lakások vagy házrészek?
Jelen pillanatban újépítésű sorház Budapesten igen kevés van, de ami van, azok a külvárosokban vannak, a 17., 18., 19., 20., 21., 22. kerületben találunk jellemzően sorházakat, hogyha pedig Budapesttől picit távolabb megyünk, az agglomerációban nézünk szét, akkor a agglomeráció déli oldalán jellemzően Tököl, Szigethalom, Dunaharaszti, ott rengeteg sorház épül még most is egy egyébként. Ezeknek az ingatlanoknak az ára, hogyha mondjuk így négyzetméterekről is beszélnénk, Pest megyében általában 500 és 700 ezer forint között mozog, hogyha pedig Budapestet nézzük, akkor olyan 600 és 800 ezer forint között van az átlag négyzetméter ára az újépítésű sorházaknak.
Figyelembe véve a magas telekárakat, meg egyébként az újépítésű lakásárak is azért jelentősen drágultak az elmúlt időszakban, ez így halva, hogy négyzetméterenként ennyibe kerül egy sorházi lakás, ez nem tűnik soknak.
Mondjuk, hogyha utána számolunk, akkor annyira nem is kevés, mert hogyha például mondjuk egy 50 négyzetméteres Pest megyei sorházban gondolkodunk, mondjuk Tökölön, akkor 30 millió forint körül kapunk mondjuk egy kettőszobás sorházi lakást, és mindig ugye csak az agglomerációban vagyunk. És ezekhez általában nagyon pici telekrész kapcsolódik.
Bár egyébként ugye, aki Budapesten nézett már lakást mostanában, 30 millióért nem feltétlenül fog kapni különösen jó lokációban újépítés, kétszobás társasházi lakást.
Hát igen.
Az a néhány sorházi építés, ami jelenleg a piacon van, azok jellemzően a kényelmesebb, hogy mondjam, élhetőbb verzióból kerül ki? Tehát mondjuk elég széles a telek ahhoz, hogy párhuzamosan legyen az úttal, és akkor mindenkinek van saját autóbeállója, esetleg még garázsa is, és hátul pedig egy viszonylag élhető kertje is?
Ez teljesen vegyes. Igyekeznek általában ugye nyilván a beruházók olyan telket választani, ahol egymás mellé tudnak építeni, tehát párhuzamosan az útra. Ugye a sorházaknál általában az a kialakult szokás, hogy a szélsőket tekintik a legjobbnak, azért, mert azokhoz ugye nagyobb telek kapcsolódik. Ezeknek mondjuk annyi lehet a hátránya, hogy nincsenek körbefűtve, a középső lakások ugye melegebbek, viszont kisebb hozzá a telek. Általában a sorházaknál mindenhol alapkövetelmény, hogy van legalább egy kocsibeálló, és ugye előkerttel és utókerttel rendelkeznek. Jellemzően mondjuk az előkertek kisebbek, 30-40-50 négyzetméteresek, a hátsó pedig általában mondjuk 100-150 négyzetméter. A szélsők viszont azok nagyobbak is lehetnek, akinek mondjuk szerencséje van, ki tud fogni egy ilyet, akár 400-500 négyzetméteres telekrész is járhat egy szélső sorházhoz. Mindenki azt tudja választani, amelyik az igényének jobban megfelel.
Viszont ezeknél a lakásoknál értelemszerűen már csak a telek hányad miatt is jelentősen magasabbra jön ki a négyzetméter ár.
Így van, a szélső lakások általában drágábbak, igen.
És milyen méretűek egyébként ezek a lakások? Az előbb egy igen szűköset mondtál, azért 50 négyzetméter, az ember valami kertes megoldásban gondolkodik, akkor nem 50 négyzetméteres lakást szokott elképzelni.
A sorházaknál ugye vannak nagyobbak, 80-100, akár 120 négyzetméter közötti sorházak is, vannak azonban kisebbek is, Tökölön, Vácott például, ott épültek ilyen 60-65 négyzetméteresek, nappali plusz 2, illetve 3 háló, amikor nyilván ilyen négyzetméternél olyan kompromisszumot kellett kötni, hogy nagyon picikék a hálószobák.
Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója, az Észak-Pesti régió vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó munkát!
Nagyon szépen köszönöm!
Ingatlan üzlet.
A következő percekben egy projektet mutatunk be, ami azért is érdekes, mert egy foghítelek tulajdonképpen egy szlömös környék is lehetne, de ehelyett egy központi téré vált, illetve hát ez magától is az lett volna, hiszen a Hódmezővásárhelyi kulturális központ része ez a játszótér, vagy mély garázs, ami alatta van, de majd a részletekről Andor Anikó, táj- és kertépítész, a Landa műterem vezetője többet tud mondani, kezdj egy csokolom.
Jó napot kívánok!
Mikor neki fog egy ilyen munkának, hogy kezdi el berendezni a teret?
Az első lépés, hogy megvizsgáljuk a környezetét lépésről lépésre, jelen esetben egy belső udvarról van szó, amelyik a távlati fejlesztés eredményeképpen, illetve a most megvalósult belső park és környezetrendezés eredményeképpen egy átjárható, és egy fókusza lett ennek a kulturális központnak, mármint szabadidő központi részévé, szerves részévé vált, tehát ez eleve kívánja a tervezőtől, de ha nem itt vagyunk egy ennyire nemes és egy ilyen kiemelkedően fontos részének, egy településnek, mint jelen esetben Hódmezővásárhely, Kossuth tér, főtérhez szervesen kapcsolódó kulturális negyed, ami egy kiemelt fontosságú a város szempontjából, akkor is a környező épületeket és a település szerkezetet nézzük meg, hogy hogy tud majd beilleszkedni. Jelen esetben olyan értelemben könnyű volt a helyzetünk, hogy ezt a területet egy még garázs épült, mert hiszen városközpontban vagyunk, a régióból és az agglomerációból nagy vonzással bír, tehát akár színházba, vagy akár közigazgatási célból érkezik ide valaki, közvetlenül a még garázsba jó megközelítéssel el tudja helyezni a gépjárművet, ahonnan aztán ebből a centrumból elmegy intézni ügyes-bajos dolgait, vagy a célnak megfelelően halad tovább, miközben a gyerekeket, vagy a nagyobb gyereket, vagy a nagymamát, vagy azt, akinek éppen nincsen teendője, itt ebbe a pihenő parkba kényelmesen, kellemesen egy függő kertet kellett itt tulajdonképpen létrehozni, egy olyan közpark született itt, ahol az idősebb és a fiatalabb generáció is. És minden generáció megtalálja az elvárt időtöltésre megfelelő helyet.
Ez volt eleve a megrendelés?
Igen,
volt a kérés, hogy legyen egy olyan közpark, ahol mindenki jól érzi magát.
Igen. Ennek kellett megfelelni, és valami különlegességet is úgy szerettek volna, hogy nevesítsük ezt a kertet, például a telepített növények által azt elnevezve, hogy magnólia kert, mert jellemzően magnólia koratavasztól késő őszig, sőt az első virágokat ugye tudjuk a tulipánfa hozza a kertbe, de ugyanakkor legyen vonzó, tehát kis szökőkutakat is elhelyeztünk, a madárcsicsergés, meg a víznek a nyugtató hangja, meg a látvány élménye. Ez egy térplasztikával is párosult. De azért legyen árnyékadó, fedett, nyitott tér, pergolával fedett várakozó hely. Közvetlenül ugye a kóristák a művelődési központból szabadtéri kis koncertekre gyakorló színhelye is legyen. Tehát egy úgymond színpad, egy lépcsőzött terepemeléssel őket is befog egy intim.
Nekem nagyon tetszik, az egyik sarokban van egy mászófal, ami tulajdonképpen szobor, vagy térplasztika, vagy játszótéri elem, vagy, mert hogyha sötétben nézem, és erről még nem is beszéltünk, hogy ez az egész még világítani is tud, akkor meg egy csillagrendszer. Szóval ez tulajdonképpen eredetlenül minek készül?
Ez egy tűzfal, ami egy nagy kihívás, és látjuk a városba, amerre megyünk, hogy különböző freskók jelennek meg, ilyen álhomlokzatokat festenek, de akár növényfalakat is. De ez mind freskóként jó, rossz, kevésbé sikeresen születnek. Mi pedig arra gondoltunk, hogy ebbe a nagyon kellemetlennek tűnő, de végül is talán az egyik legnagyobb sikert arató térrész itt alakult ki, hogy a 12 és 16 méteres tűzfalak szorításába egy acélszerkezetre ráerősített mászófalat terveztünk, művész, a helyi Tornyai Múzeum, tehát az építész és statikus tervező a tartó szerkezetet, amire az installáció került és a mászó elemek rögzítése történt, tehát a háttér, a fundamentum az adva volt, illetve hát az egy építészeti statikai tervezés, és ehhez kapcsolódott a művészi munka tördelt felületekkel egy a galaxist megidéző kép született, ahol a csillagok, megint itt most már a 21. század programozottan, hogy az esthajnal csillag, ahogy azt a csillagos égbolton is, ugye nem egyszerre tárulkoznak fel a csillagképek, és a gyerekek által a legjobban ismert göncölszekér, ami grafikus, az oroszlán, a fiastyúk, stb. Sorolhatnánk.
De ezek a csillagképek nem csak ezen a mászófalon jelennek meg, ha nevezhetem ezt így továbbra is, mert nekem azért legjobban azt tetszik, hogy este a felnőtteknek, meg a későig fönnmaradó gyerekeknek, színházba érkezőknek nyújthat ez egy ilyen látványélmény, de napközben a gyerekek ezt használhatják mászófalnak, és itt aztán egyébként ez több minden kérdésem is lesz majd, ha lesz rá időnk. Viszont, ha jól tudom, akkor nem csak ez a fal idézi a csillagokat, hanem gyakorlatilag csillagokon lehet sétálni.
Igen. Úgynevezett lépőköveket helyeztünk el a játszótéren. Ezekbe a csillag motívumot megidéző burkolati sávokba. A lépőköveknek neveztük el, de tulajdonképpen az egykori ugróiskolának egy 21. századi vagy egy kortárs elképzelése. Eleve megérkezem a játszótérre, akkor hát mindenki szeret olvasni, meg mindenkit érdekel, vagy nem mindenkit, de azért a gyerekek érdeklődése az folyamatosan és megújulóan mindig a galaxis és a csillagképek iránt nyitott. Tehát megérkezik a játszótérre, akkor ezek a 40x40-es ugró kövek, vagy mi lépőköveknek neveztük, különböző a hónapok csillagjegyeit tartalmazzák, mikro 1 centi átmérőjű kis mikro LED lámpák mutatják mondjuk a göncölszekér, vagy a fiastyúk, vagy a Herkulesnek a csillagképét, de ez rá is van írva. Tehát, ha valaki februárban született, akkor rögtön láthatja, hogy ő a vízöntő, de ugyanígy a Gemini naponta használja 200-szor, ugye ez ma már a Geminiről beszélünk, né, így néz ki. Tehát azonnal, tehát ezt tanít, játszva tanulhatunk tulajdonképpen.
És akkor azt hiszem, hogy arról is érdemes egy pár szót váltani, hogy amikor egy ilyen feladatnak nekiállnak, és különösen ön, amikor a kertet tervezi, hogy dől az el, hogy éppen hova milyen anyag kerül? És mondjuk itt miért van mondjuk stabilizált kavics, ugye ezt most megtanultam, hogy van egy ilyen anyag, vagy hova kerül műfű, vagy gumi, vagy nem tudom micsoda.
Ezt a funkció, a használat, a kert használat, a környezet használat. Egy picikét még hagyj javítsam, hogy itt egy komplex környezettervezés, mert tulajdonképpen a mi szakterületünk az nem kert, annál sokkal tágabb, mert a térburkolat, a térvilágítás, az egy döntebb a fényszennyezésbe vagyunk, holott teljesen fölösleges agyonvilágítani ezeket, csak a járófelületet kellene, de az is a környezettervező. És az anyagok mérlegelése, tehát a funkció a játszótérhez egy másfajta anyaghasználat, egy dísztérhez, vagy egy főgyalogos közlekedés szolgáló járófelületet is annak megfelelő anyaggal. És próbáljuk kicsit oldani a városi létnek a merevségét, és egy ilyen átmenet, a játszótér ugye az pont egy az az eset, amikor egy architektonikus térhasználatból egy fegyelmezett, mondjuk megyek itt a művelődési házba szépen felöltözve egy kiállítás megnyitására, vagy egy színházi bemutatóra, ugye az egy másfajta érkezés, másfajta jelenést, de ugyanakkor ott van a játszótér, ahol már ettől a feszes megjelenéstől a burkolat, az anyaghasználatból is próbálunk elszakadni, és a gyereki könnyedséggel, mert a kavics, ha itt most nem is gyűjtheti össze, de a látványa, hát a kavics az egy varázslatos világ. Úgyhogy hát a funkció, vagy akár itt most öntött gumi burkolatot is, tehát itt egy átmenet. A gránit kis kockakő az már egy oldott, a gránit kis kockakő zúzalékából a nagyméretű lapok, ami a színház felé vezet, ezek a 60x30 centis már elegáns, szép nagylapok, az ugyanennek a gránitnak a zúzalékával van színezett lapok, tehát a rész, tehát a textúra, faktúráknak az összhangjára, és az áthatások, hogy egy kavics, hogy változik át egy gránit burkolattá, hogy jelenik az meg egy stabil, vagy pedig egy oldott felület formájába.
Persze ez így bonyolultan hangzik, de gondolom, hogy ha nap mint nap ránéz, vagy nem tudom mennyire tudott ránézni az átadás óta erre a kis parkra.
Sokszor.
Sokszor. A gyerekek, illetve a felnőttek hogy veszik ezeket az üzeneteket?
Nagyon szeretik. Nagyon szeretik. Azt hiszem, hogy a tervezői munkának az igazi beteljesedése nem a műszaki átadás, hanem akkor, mint egy ilyen hazajáró bűnöző visszamegy a tett színhelyére, ez utoljára múlt vasárnap történt, és holnap megyek megint, akkor leülni egy padra, és néma szemlélővé válni, és hallgatni a jelzéseket, a legtökéletesebb visszajelzés, és itt szűrheti le az ember a munkájának a hibáit vagy erényeit. Ezek olyan pillanatok, ami semmi mással nem ér fel, semmilyen dicsérettel, semmilyen elismeréssel, amikor látom, hogy 60 gyerek mászik a mászófalon, vagy a játszószereken, vagy az ugróiskolába ugrálnak. Szóval azt a gyermeki mosolyt és kacajt, és ezt a felszabadult játékot, vagy az anyák nyugodtan ülnek, mert látja, hogy a gyereke biztonságban ugrál és mászik. Szóval ezek egészen kivételes pillanatok egy tervezésben. Életébe.
Andor Anikó, táj- és kertépítész, a Landa műterem vezetője. Köszönöm, hogy vendégünk volt.
Köszönöm.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.